Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legértekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. Elvitelre. Nagyon ritka az a helyzet, amikor egy ország jól járhat a vámháború megindításával. A sikeresnél sokkal gyakoribb az olyan vámháború, amit utólag még a kirobbantói is megbántak. Stojcev Iván írása. Donald Trump bedurrantja a vámháborút. Az egész világ kereskedelme alapjaiban alakulhat át, és igazán senki nem jár jól. Az, hogy zárkózzunk be, az első pont volt a közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunk, szinte napra pontosan 2 éve megjelent, Hogyan döntsünk be egy gazdaságot 5+1 kreatív technika haladóknak című részében. Nem véletlenül. Egy vámháborúval könnyedén lehet akkora károkat okozni, aminél nagyobbakat csak egy igazi háború tudna. És nem csak az ellenfél, hanem a büntető vámokat kivető ország számára is. Persze rendkívül szórakoztatóak a videók, amelyek lelkes trumpista szavazókat szembesítenek a ténnyel, hogy a vámokat nem Kína vagy Kanada fogja megfizetni, hanem az az amerikai cég, amelyik megveszi a külföldi termékeket. Egy vámháborúval lehetetlen jól járni. A mostani helyzetben például az amerikai infláció megnőhet, új munkahelyek alig lesznek, mivel már most is majdnem teljes foglalkoztatottságban, a dollár erősödése a világ többi országát hozza a rosszabb helyzetbe, cserébe az ellenlépések a külföldi eladásra termelő amerikai cégeknek fognak fájni. Vezette le Paul Krugman, aki azon túl, hogy Trump hangos kritikusa, a közgazdasági Nobel-díját épp a nemzetközi kereskedelemről készített elméleteiért kapta, úgyhogy nem eszköztelenül vagdalkozik a vakvilágba. De mégis ott a kérdés, akkor mire jó ez az egész? Elmerülve kicsit a vámháborúk elméletében az látszik, büntető vámokat kivetni és vállalni az ellencsapást 3 helyzetben lehet egy racionális stratégia. Ha a belső piac védelme olyan nemzetbiztonsági cél, amely azt is megéri, hogy az összes gazdasági kárt vállalják érte, ha az ellenséges országot így próbálják térre kényszeríteni és vagy kiszorítani a világpiacról, ez viszont az kell, hogy a saját gazdaságát az állam sokkal erősebbnek érezze az ellenségénél, vagy pedig ha az egész egy bluff, a kirántja el előbb a kormányt játékban. Történelmi példa bőven akad arra, hogy egy vámháborúnak olyan hatásai lehetnek, amelyekre az azt kirobbantók nem eléggé voltak felkészülve. Álljon itt néhány a leglátványosabbak közül. Hogyan lehet egy csúnya krízisből az évszázad világválsága? Sok vita van arról a közgazdászok között, hogy az 1929-1933-as világválság okai közül mi is a legfontosabb, de abban az egyben gyakorlatilag teljes az egyetértés, azzal, hogy az Egyesült Államok büntetővámokkal fenyegette az összes létező kereskedelmi partnerét, akik pedig ugyanilyenekkel válaszoltak, sikerült egy fájdalmas, de kibírható krízist felfújni az évszázad legnagyobb gazdasági válságává. Az amerikaiak már a válság előtt ferdeszemmel néztek az óceán túloldalára. Ahogy Európa gazdasága lassan magára talált a világháború után, úgy lett egyre nagyobb a kínálat és így a verseny. Herbert Hoover egyebek mellett azzal az ígérettel nyerte meg az 1928-as elnökválasztást, hogy megemeli az európai mezőgazdasági termékekre kivetett vámokat. Csak hogy amikor elnök lett, beindult egyre több iparág lobbija, az 1929 őszén elindult válság pedig arra ösztönözte a politikusokat, hogy a bezárkózást, a hazai piac védelmét támogassák. Az eredmény az lett, hogy 1930 nyarán életbe lépett a két kezdeményezőjéről Smoot-Hawley törvénynek elnevezett vámcsomag. Több mint 20 000 fajta külföldi termékre vetettek ki büntetővámot, átlagosan 20%-osat. Amivel nem számoltak, az az, hogy cserébe szinte minden más ország is hasonló piacvédelembe kezdett. Az eredmény az lett, hogy a külföldre szánt termékeket gyakorlatilag senki nem tudta eladni, a hazai piacok pedig nem szívtak fel annyi árut, amit termelni tudtak a cégek. Így aztán az áruk külföldi eladásából származó bevételek kevesebb, mint felükre zuhantak össze. Az ipari termelés Nyugat-Európában 1932-ben már 23-40%-ot esett az 1929-es szinthez képest. Az Egyesült Államokban pedig 46%-kal zuhant. A munkanélküliség pedig a szerencsésebb országokban csak 2-3-szorosára, az Egyesült Államokban több mint 7-szeresére nőtt. A függetlenségét az első világháború után visszanyerő Lengyelország vezetői 1924-ben gondolták úgy, hogy nagyobb piacvédelemre van szükség a német termékek ellen. A végeredmény a tökéletes példája annak, hogy mi történik akkor, ha egy ország túlbecsüli a saját súlyát. A lengyel vezetők az országok szinte minden fontos külkereskedelmi partnerével kétoldalú egyezményeket kötöttek, köztük Magyarországgal is. Minden más ország termékeire viszont, amely néhány jelentéktelen apróság mellett a gyakorlatban a német árukat jelentette, 100%-os büntetővámot vetettek ki. Ezt pár hónapig tehették csak meg büntetlenül. Németország ugyanis 1925 elején nyerte vissza a világháborúban elvesztett gazdasági önrendelkezését, és szinte rögtön hasonló válaszlépéseket tett. Márpedig a német gazdaság számára annyira nem volt fontos a lengyel kapcsolat. A lengyeleknél viszont teljes iparágak kerültek a megsemmisülés szélére a német felvevő piac nélkül. Az zlotyi pár hónap alatt az értéke felét elvesztette. A lengyel szenet lehetetlen volt eladni külföldön. A lengyel kormány 1925 végén megbukott. Az elmúlt néhány száz év történelmében az nem egyedi eset, hogy egy gazdasági ellentétet háborúval intézzenek el. Anglia és Hollandia a 17. században négyszer is háborúzott a tengeri kereskedelem miatt. Kínát az angolok fegyverrel kényszerítették rá a 19. században a piacnyitásra. Hollandia pedig a mai Indonézia nagy része felett úgy szerezte meg az uralmat, hogy 1609-ben a Banda szigetek hajóinak és több falvának felégetésével vette rá a szigetek vezetőit, hogy a szabad kereskedelem helyett a holland monopóliumot válasszák. Az első angol-holland háború volt a leglátványosabb olyan eset, amikor a kereskedelmi törvények megsértése miatt tört ki háború. Anglia törvényt írt arról, hogy az Amerikában lévő angol gyarmatokra más országok csak a saját európai területekön készült árut vihetik, vagyis hogy a hollandok az ázsiai gyarmataikról semmit nem szállíthatnak Amerikába. Tudták, hogy a hollandok ezt meg fogják sérteni. Az pedig gyönyörű véletlen, hogy a holland hajóst, akinek a megtámadása miatt Hollandia hadüzenetet küldött, úgy hívták, hogy Martin Tromp. Az eredmény, alig két év alatt mindkét ország a pénzügyi végkimerülés közelébe került. Annyira meggyengültek, hogy egy olyan békét kellett megkötniük, amely mindenki számára annyi eredményt hozott, hogy a teljes összeomlás sikerült megúszni. Hivatalosan Anglia diktálta a feltételeket, úgyhogy elvileg ők tekinthetők győztesnek, de valójában mindkét ország vezetői a károk minimalizálásával próbálkoztak ekkor már. Ugrásra készen áll a HM szerint a közép-afrikai Csádba készülő magyar katonai kontingens. Bár továbbra sem tiszta, mi a célja. Ezt részletezi két kormányközi megállapodás, amit, bár itthon elfelejtették ezt közölni, tavaly ősszel már alá is írtak Budapesten. Viszont nem nyilvánosak. A miniszterelnök fia által egyengetett titokzatos misszió katonai részleteiről talán majd 30 év múlva lehet többet tudni. Lengyel Tibor cikke. Magyarország kormánya és a Csádi Köztársaság kormánya között létrejött védelmi együttműködési megállapodás. Magyarország kormánya és a Csádi Köztársaság kormánya között a Csádi Köztársaság területén állomásozó magyar kontingens jogállásáról, a katonai együttműködésről és segítségnyújtásról szóló megállapodás. Van ez a fenti két kormányközi megállapodás, aminek csak a címét ismerjük, de még senki sem látta őket. Pontosabban a kormány tagjai már látták, hiszen az Orbán kabinet készítette elő. A HVG közérdekű adatigénylést nyújtott be a Honvédelmi Minisztériumnak, hogy ennél azért többet megtudjunk. Válaszul ennyit kaptunk. A csádi elnök 2024. szeptemberi magyarországi látogatása során a két fél aláírta a két megállapodást. Ez új információ, mert azt lehetett tudni, hogy a közép-afrikai ország elnöke, Mahamat Idris Deby Itno különféle együttműködéseket jön véglegesíteni, a két megállapodás aláírását hivatalosan azóta sem jelentették be. A kormányzat csak annyit közölt, hogy a csádi elnök Orbánnal vacsorázott. Szijjártó Péter általánosságban beszélt védelmi és állattenyésztési együttműködésről. A 200 millió eurós segélyhitel csak később derült ki. Szalai Bobrovnicki Kristóf pedig a katonai misszió említése nélkül szólt a migráció és a terrorizmus elleni közös fellépésről. A katonai misszióról szóló megállapodások aláírásának titkolása azért is érdekes, mert ennek előkészítésében a miniszterelnök fia is aktívan részt vett, és ezt a magyar nyilvánosság elől sokáig szintén titkolni próbálták. Végül a Direkt 36 és a Le Monde azonosította a kalapban és maszkban bujkáló Orbán Gáspárt egy csádi hivatalos úton. A csádi elnök és a magyar kormányfő szeptemberi találkozója után megjelent ugyan a magyar közlönyben két kormányhatározat, amely utalt a katonai missziót érintő megállapodásokra, de úgy, hogy azok szövegét a honvédelmi és a külügyminiszternek még véglegesítenie kell, majd az országgyűlés elé kell terjeszteni őket jóváhagyásra. A parlament elé azóta sem került ilyen törvényjavaslat, Szalai Bobrovnicki Kristóf miniszter pedig az Indexnek december végén azt mondta, a magyar katonák készen állnak, csak a csádi parlament jobbáhagyására várunk. Ezért január 9-én közérdekű adatigényléssel fordultunk a tárcához. A 15 napos válaszadási határidő lejárta ellenére, jogsértő módon csak 21 nap után érkezett válasz a Honvédelmi Minisztériumtól, és attól sem lettünk sokkal okosabbak. A HVG-nek az adatigénylésben megfogalmazott a kormányközi megállapodások részleteit, azok elfogadásának ütemezését, valamint a magyar kontingens felkészültségét és a misszió részleteit érintő összesen 16 kérdéséből mindössze 4-re kaptunk konkrét választ. De közölték azt is, minden további részlet már nem nyilvános. A minisztérium a csádi katonai misszióra vonatkozó két megállapodásról azt írta, hogy azoknak a Magyarországgyűlés általi ratifikálására a csádi jóváhagyást követően kerül sor. Kérésünkre pedig a megállapodások szövegét azért nem adhatják ki, mert azok az országgyűléshez való benyújtásig döntés előkészítő jellegük miatt nem nyilvánosak. A tárca általánosságban még annyit árult el, hogy a honvédség a csádi katonai szerepvállalásra felkészült, személyi állományát kijelölte és felkészítette. de részleteket már nem írtak. Hivatkozva a törvényre, miszerint a honvédelmi szervezet felépítésére, működésére, haditechnikai eszközeire és állományára vonatkozó adatok honvédelmi és nemzetbiztonsági érdekből a keletkezésüktől számított 30 évig nem nyilvánosak. Így egyelőre továbbra sem tudni semmit az Orbán kormány egyik legzavarosabb külpolitikai akciójáról, a magyar katonák közép-afrikai szerepvállalásának olyan nem lényegtelen részleteiről, mint például mikor indulnak és pontosan mi lesz a feladatuk. Ezek a még 2023. novemberében elfogadott parlamenti jóváhagyásból sem derülnek ki. És a jó ideje megadott törvényhozási engedély alapján csak 2025 végéig tartózkodhat a legfeljebb 200 fős katonai egység Csádban, tehát mire lassan elindulnak, már le is jár a mandátumuk. Ráadásul a létszám kulcsfontosságú, mert a feladatok és a nagy távolságok miatt a 200-as létszámot eleve kevésnek tartotta a Stratégiai Védelmi Kutatóintézetben született elemzésében Marsi Viktor szakértő. A 200 katona ugyanis már komoly erő ahhoz, hogy célponttá váljon, ám ahhoz kicsi, hogy önálló befolyásoló erővel lépjen fel. Tisztázatlan kérdés, mi is lenne a feladata amúgy a magyar katonáknak Csádban. A 2023-as parlamenti döntés szerint tanácsadási, támogatási és harctéri mentorálási feladatok ellátása, az ott tartózkodó magyar állampolgárok és a helyi magyar érdekeltségek óvása, továbbá a terrorizmus elleni küzdelem segítése lenne a dolguk. A határozat egy a nyilvánosság előtt nem igazán emlegetett pontja azonban arra is felhatalmazást ad a magyar katonáknak, hogy ne csak Csádban tevékenykedjenek, hanem az azzal szomszédos összes állam területére is lépjenek, és ott fegyveresen fellépjenek. Tehát akár a puccsok és a polgárháborúk sújtotta szomszédos Nigerben is. A projekt fontosságát jelzi, hogy honvédségi összekötő tisztként kiemelt szerepet kapott benne a miniszterelnök fia, Orbán Gáspár is. Arról is szóltak a hírek, hogy olaj, urán és más fontos nyersanyagok megszerzése, sőt egy katonai hírszerző központ létrehozása és a csádi magyar szerepvállalás motivációi között lehetnek. Arra nem kaptunk hivatalos választ, befolyásolja a katonai missziót, hogy Csád közben felbontotta a védelmi együttműködését Franciaországgal. A francia csapatok már ki is vonultak. Márpedig az Orbán kormány a misszió előkészítésekor még számolt a franciák helyi infrastruktúrájával, védelmi potenciájával és szakmai támogatásával. Ráadásul nem csak a francia támogatás hiánya, hanem a fegyveres támadások is kockázatot jelentenek. Októberben 40-en haltak meg a Boko Haram terrorszervezet támadásában a Csádtónál. Idén januárban pedig fegyveresek rohamozták meg az elnöki palotát, ami miatt még Orbán Viktor is aggódott a távoli Indiából. A fegyveres támadások is jó példák arra, hogy biztonsági kockázat bőven van Csádban. A külföldi katonai műveletekre rendszeresített 8 fokozatú honvédségi skálán a legrosszabb, 8-as kategóriába tartozik Csád, amely a biztonsági körülményeket tekintve rendkívüli veszélyeztetettségű helyszín. Ehhez igazodik az ott szolgáló katonák veszélyességi pótléka is. Az alapilletmény kiegészítés havi 521.000 forint. Van más veszély is. Egy másik, a külföldi katonai műveleteket az egészségre gyakorolt éghajlati viszonyok szerint besoroló skálán Csád szintén a legrosszabb, extrém terhelést jelentő 4-es fokozatot kapta. Ezért szintén pótlék jár a katonáknak az alapilletményen felül, ami havi nettó 130.000 forint. Az egészségügyi kockázatoknak ráadásul van egy másik tényezője is, ez a helyi egészségügyi ellátás. Ugyan a magyar misszió támaszpontja a főváros N'Djamena mellett lenne, ahol jobban felszerelt kórházak vannak, de ahogy arról a HVG is írt, a honvédség szakértői nem kertelnek. A csádi egészségügyi rendszer egészében véve nem hatékony. N'Djamena annak ellenére, hogy ott a legmagasabb az egészségügyi személyzet és az anyagi erőforrások koncentrációja, a legalacsonyabb hatékonyságú. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten Elviterre. A HVG heti lapban és a HVG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, lenyomja-e a kínai AI az amerikait, kibékülhet-e Orbán Viktor Simicska Lajossal, és ellátogattunk Hírcsászáriba, ahol kirúgtak egy óvónőt az állásából, miután önkormányzati képviselőként nem szavazott együtt a fideszes polgármesterrel. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Én Bábel Vilmos vagyok, jövő héten újra találkozunk. Viszont hallásra!